Rádióegyetem. Teller Ede, kvantummechanika. Első rész. Az 1991-ben az ELTE-n elhangzott előadás felvétele.
Atomokról akarok beszélni. Lehet hallani? Fönt is? Jó? Atomokról. A görögök hallottak róla, és arról van egy történetem, ami szükségképpen igaz, mert azt Athénben hallottam, abban az intézetben, amit éppen Demokritaszról neveztek el. Demokritasznak odaadták nekem egy kis szobrát is, ahol egy nagy szakállal jelenik meg, amiből ugyebár az következik, hogy Barbarosz volt, barbár, ő Tesszáliából jött északról, ahol a görögök nem olyan nagyon kultiváltak, mint a finom Athénben, de itt azért Plátó meghívta a szemináriumába, és a Demokritasz atomokról adott elő. Hát arról, hogy az anyagnak a földarabolása nem mehet tovább és tovább, valahol egy határnak is kell lennie. Plátó azt hitte, hogy ez egy lehetetlen gondolat, hogy itt valami baj van a szegény Demokritosszal. Hát rátette egy hajóra, hogy elvigye Kassz szigetére, és ott az orvosok ősapja, Hippokratesz, megvizsgálja. Úgy mondták nekem, hogy a Hippokratesz jól föl volt szerelve, annak még díványa is volt, és 2x50 percig analizálta, amiután karban jöttek ki, és a Hippokratesz azt mondta, hát ha ez az ember őrült, akkor én is az vagyok. Mindez azonban nem használt. Elmondtam, talán valaki még arra emlékszik az első előadásomon, hogy a görög filozófusok Arisztarkosznak a teóriáját sem hitték el, azt sem hitték el, hogy a Föld a nap körül kering, az atomteóriát sem. Pedig az atomok nagysága Hippokratesz már kitalálhatta volna. Ő csak azt mondta, ami egész helyes volt, hogy látjuk azt, hogy mi történik a vízzel. Elpárolog, aztán megint kondenzál, és víz lesz belőle. Láthatatlan lesz, aztán megint megvesztek a csöppecskék. Megfagy és megolvad. Hát ez hogy lehet? Úgy, hogy a víz atomokból áll, mi most azt mondjuk, hogy molekulákból áll, és hogy hát a molekulák állnak atomokból. Egy kis változás, amit ugye bár ma mindenki ért, természetben csak 92 fajta atommal, vagy egy kicsit kevesebbel találkozunk, és ezeknek az erős egyesüléséből lesznek a molekulák. Hát ezt már a Demokritosz nem tudta. De azt tudta, hogy azt sejtette, azt magyarázta, hogy azok a szembetűnő változások, amik beállnak, amikor a halmazállapot változik, az onnan van, hogy, ahogy mi most mondjuk, a molekulák megmaradnak, de másképpen rendeződnek el. De hogy a molekulák mekkorák, arról ő semmit sem mondott. Amikor aztán kémia igazán nagy fejlődésbe lépett 1800 táján, az atomelméletet alaposan felhasználták, de tulajdonképpen csak félig meddig hittek benne. Még a múlt század végén a nagy német fizikakémikus azt vált, kérdésbe vonta, hogy atomok tényleg léteznek-e, talán a világ csak úgy van berendezve, mintha atomok léteznének. De tényleg az atomok végtelenül aprók, és sohasem fogjuk őket megtalálni. Aztán ezen század elején halmozódtak a metódusok, hogy atomokat hogy lehet, atomok nagyságát hogy lehet megmérni, és akárhogy mérték, mindig ugyanazt a nagyságot kapták, ez aztán mindenkit meg is győzött arról, hogy atomok tényleg léteznek. Én egy pár percet szeretnék éppen azzal tölteni, hogy az atomokat milyen különböző fajtaképpen mérték. És még azt is megmondom, hogy ezt miért teszem. Az atomoknak a létezése borzasztó nehézségre vezetett. Talán jobb volna őket letagadni, de nem lehet. Olyan konkrétan látjuk őket, hogy ez aztán biztos. És, mint mondom, már a Demokritosz is láthatta volna. Hogyan? Ahhoz energia kell, hogy a víznek a felületét megnöveljük. És arra sok metódus van, hogy ezt az energiát hogy lehet megbecsülni. A vízen hullámok vannak. És ezen hullámoknak az a furcsa sajátossága, hogy a sebességük a hullámhoztól függ. És pedig nagyon hosszú hullámok gyorsan mennek. Rövidebb hullámok lassabban. Aztán nagyon rövid hullámok megint gyorsabban. És ez onnan van, hogy a hosszú hullámokat lényegében valami más hajtja, mint a rövid hullámokat. A hosszú hullámokat az hajtja, hogy a hullám hegyek, a hullám völgyeket ki akarják egyensúlyozni gravitáció miatt. A rövid hullámokat az hajtja, hogy amikor egy hullám van, akkor a fölület nagyobb, és a fölület ki akar egyenesedni. Na már mostan, akárki, aki a fürdőkádba vagy a kávéjába belecsöppent egy csöppet, láthatja, hogy ezek a rövid hullámok milyen gyorsan mennek. Pár centiméter egy másodperc. Aztán meg lehet nézni, hogy ez a hullámhossz hogy függ a hullámhossztól, a sebesség hogy függ a hullámhossztól, és kiderül, hogy a hullámhossz sebessége a hullám hosszának a négyzetgyökével fordítva arányos. Minél rövidebb, annál gyorsabb. Kiderül aztán az, és ezt akármilyen szorgalmas tanuló maga kitanulmányozhatja, mint a Demokritus megtehette volna, de nem tette, hogyha a hullámhossz egy centiméternek a 100 milliomod része lesz, akkor a hullámsebesség eléri a hangsebességet. És hogy valami egy folyadékban nem nagyon terjedhet gyorsabban, mint a hangsebesség, az értelmes. Az atomoknak a nagysága körülbelül 10 a mínusz 8-on, az az atomok nagysága, és ezt ilyen hullámhossz kísérletekkel már lehet látni. Aztán a múlt század végén ezt másképpen lehetett látni, hogyha egy szép parfümös flaskát kiöntünk, és aztán távolról próbáljuk az illatot észrevenni, kiderül, hogy ez nem azonnal érkezik meg. Nem egy egyszerű kísérlet, mert hogyha valamilyen kis rendszeres mozgása van a levegőnek, akkor gyorsabban érkezik. De ha nagy a csend, nincs semmi húzat, akkor úgy van, hogy a parfüm molekulák, akármi legyen az, nem jönnek egyenesen, hanem ütköznek a gázban egymás nem érintő atomokhoz, és szabálytalanul diffundálnak. Ilyen diffúziós processzus megint úgy megy, hogy a távolság nő az idő négyzetével. És ebből meg lehet becsülni, hogy hányszor ütközött ez útközben. Hát ezek volnának a kísérletileg legkönnyebb metódusok. Elméletben egy kicsit komplikáltabbak. Ahogy tovább megyünk, az eszme egyszerűbb lesz és egyszerűbb lesz. A kísérlet egy kicsit nehezebb. Nem akarom mind elszavalni, mert sok mindenről beszélhetünk, és beszélnünk is kell. De egy nagyon szép francia kísérlet a Perrin. Ugyebár, hogyha mi fölfelé megyünk, a levegő ritkul, és nagyon egyszerű belátni, hogy exponenciálisan ritkul. Hogyha bizonyos magasságra kell mennünk, hogy a levegő 1%-kal ritkuljon, kb. 100 méter, akkor kiderül, hogy minden további 100 méternél 1%-kal fog ritkulni, és 10 kilométernél lemett az 1/E-szeresére körülbelül. Ezt elismételték, ugyanezt. Egy csőben egy tesztyúb. Kémcsőben. Sajnálom, hát én az első kémcsövet Németországban vettem a kezembe, és így nem tudok magyarul beszélni. Hát ezt egy kémcsőben is meg lehet csinálni, ha csak a molekulák elég nehezek. Tehát, hogyha 100 méter helyett, vagy mondjuk 10 kilométer helyett, egy centimétert akarok, ugyebár? Az egy 100000-es faktor, az akkor lesz, amikor a molekulák 100000-szer olyan nehezek. És az ekkora molekulákat már majdnem lehet látni. Lehet látni. Miután látták, hogy egy ilyen kolloid oldat, ahol nehéz molekulákat úsztatnak egy kémcsőben, hogy az ottan hogyan ritkul, akkor láthatjuk, hogy a molekulák a levegőben, ahol ez 10 kilométerre történik, ebben az arányban kevésbé nehezek. Ebből is 10⁻⁸ centimétert egy angström egységet kapunk, mint az atom nagyságát. Az Einsteinnak egy gyönyörű metódusa volt, egy Brown nevezetű biológus látta, hogy kis részecskék mozognak, és azt hitte, hogy elevenek. Brown-féle mozgás. Ez onnan van, hogy a statisztikus teória, a hőnek a statisztikus teóriája, az abból áll, hogy minden atom, minden molekula mozog, és pedig egy kicsit kell érvelni, hogy az ember ezt belássa, átlag a nagy atomnak, a nehéz atomnak és a kicsinek ugyanaz az energiája van, ha a hőmérséklet meghatározott, és ezen nagy molekulákon az Einstein látta a mozgást. Ez a Brown-féle mozgás volt. Ebből megint meg lehetett állapítani, hogy a kis molekulák esetében milyennek kell lenni a mozgásnak, amit viszont megint sokféle másokból már tudtunk. Tehát mindez felesleges. Mert manapság meg lehet azt csinálni, ami a század elején lehetetlen volt. Molekulákat látni lehet. Nem kell itt komplikáltan érvelni, látni lehet. Hát nem lehet normális fényben látni, mert a fény hullám hossza sokkal nagyobb az egy angströmnél, több ezer angström, és egy molekula éppen olyan kevéssé befolyásolja a fény hullámot, mint ahogy ez kavics befolyásolna egy óceán hullámot. De lehet atomokon elektronokat szórni. Hát az elektron az egy része az atomnak, mindjárt beszélek majd róluk, és ezekkel az atomokat tényleg lehet látni. Még egyszerű. Ma már botokat lehet csinálni, egy kicsit finomabb botokat, mint ez, úgyhogy az egy atomban végződik, és fémből van. És aztán ezt a botot egy felülethez egész közel lehet hozni, és áramat lehet átküldeni rajta, amely áram ugrani tud, még akkor is, hogyha a bot nem egészen érint. És hogyha most a botot nagyon lassan mozgatom, úgy lehet elintézni, hogy úgy vezénylem a bot mozgását, hogy az áram állandó maradjon. Tehát, hogyha itt egy kis hegy van, akkor a botnak fölé is le kell venni, és a hegyek a molekulák. Az áram az átmegy egy olyan helyen, ahol ellenállás van, megint cserbe hagy a magyarságom, ezt úgy hívják, hogy tunneling mikroszkóp. Alagutas mikroszkóp, ugyebár? Hát ez hihetetlen, hogy atomokat úgy lehet látni, hogy kitapintom őket. Ez tényleg így megy most. Hát ezek az atomok ott vannak. Ezeket látni lehet, ki lehet tapintani, senki ne kételkedjen benne. De most kezdődik a veszély. Mert ahol atomok vannak, ott a hőmérséklet mozgást hoz létre. Kiderül az, hogy az atomokat föl lehet bontani, ezt Rutherford látta, egy nehéz magra, ami az atomnál 100 000-szer kisebb, pozitív töltéssel, és negatív elektronokra, amik minden atomnál egyformák. Na már mostan, mennyi hőt tud egy gáz elnyelni? Héliumgáz. Kiderül, hogy az általános teória szerint, és ezt nagyon pontosan kidolgozták, a legjobban egy amerikai, akit úgy hívtak, hogy Willard Gibbs, hogy minden mozgási lehetőség lényegében ugyanazt az energiát kapja egy bizonyos hőmérsékletnél. És kiderül az, hogy egy hélium atom 3 ilyen egységet kap, egységenergiát, mert jobbra tud mozogni, előre tud mozogni, és felfelé tud mozogni. 3 szabadságfok. Tehát a hélium atomban az nem egy, abban egy mag van és 2 elektron. Hát mi van azoknak a mozgásával? Ott nincs energia. Valami baj van. Hogyha egy nitrogén molekula van, ez a nitrogén nem 3 egység energiát vesz fel, hanem 5-öt. Mert jobbra tud mozogni, előre tud mozogni, fölfelé tud mozogni, és így tud forogni, és így tud forogni. Többet kellene fölvennie, mert rezeghet is. De a nitrogén ezt ignorálja. Ezt az energiát nem veszi föl. És mert a rezgésben potenciális energia van, és nem csak kinetikus energia, azért oda 2 szabadságfok járna. Kérem, én ezt nem teszem, mondja a nitrogén molekula. És, hogy ezt kicsit komplikáltabbá tegye még számunkra, magas hőmérsékletnél megteszi. Alacsony hőmérsékletnél nem. Hát mi van? Hát ez a jó Gibbset nagyon kétségbe ejtette. Ő írt egy gyönyörű könyvet 1901-ben, azt hiszem, statisztikus mechanikáról. A fizikusoknak és a kémikusoknak. Nagyon ajánlom ezt a könyvet. Gyönyörű, egyszerű, az alapvető dolgokat hangsúlyozza. De a jó Gibbs ezt írja a bevezetésben. Baj van a nitrogén molekulával. Baj van a molekulákkal. És az ilyen bajok meggyőztek engem arról, hogy az, aki az anyagnak a fölépítését, a struktúráját vizsgálja, bizony nagyon süppedékes helyeken jár. Ezért mondja a Gibbs, én nem beszélek fizikáról. Amit itt olvasni fogtok, az tiszta matematika. És aztán az anyagnak a statisztikus mechanikáját gyönyörűen elmagyarázza. de mert hát ez a nitrogén molekulát nem tudta megmagyarázni, a Gibbs nem merte azt mondani, hogy ez fizika. Aztán még egy további baj is van. Kiderült az, és erről mi nem beszéltünk, hogy a fénynek nagyon gyönyörű tulajdonságai vannak, amik megmutatják, hogy a fény hullámmozgás, mégpedig egy elektromágneses hullámmozgás, amiben elektromos és mágneses erők egymást indukálják, ugyanolyan formában, mint az a rádióban is van. Tehát én elektromagnetikus energiát tudok sugározni egyszerűen azáltal, hogy egy töltést föl és le mozgatom. Az sugározni fog nagyon hosszú sugarakat, mert egy másodperc alatt az elmegy majdnem a holdig. Tehát a hullámhoz nagyon gyors lesz, nagyon hosszú lesz. De hát ha ugyanezt csinálom, sokkal gyorsabban, akkor fényt kapok. A fényhullámoknak is van statisztikus mechanikája. Hogyha veszek egy dobozt és megnézem, hogy oda milyen hullámok illenek bele, akkor mindegyik hullámnak most megint egy egység energia jár. Hát hány egység van? Végtelen sok. Mert rövidebb és rövidebb hullámokat lehet elképzelni. És mindegyiknek ugyanannyi energia jár. Most összefoglalok mindent, az összes nehézséget. Túl kevés a szabadsági fok. Nem találjuk meg az elektronok szabadsági fokát az atomban. A pár rezgésnek a szabadsági fokát a molekulákban. És még a vákuumban. A lehetőséges rezgéseknek a szabadsági fokait, hát megint úgy vagyunk, mint a nitrogénnél, a hosszú hullámok megkapják az energiájukat, a nagyobb, a rövid hullámok nem kapják meg. Ezen egy híres német fizikus, a Max Planck segített 1900-ban, egy évvel, mielőtt Gibbs azokat a kétségbe esett mondatokat írta. Amit Planck mondott, az hihetetlenül egyszerű volt. Ő azt látta, hogy ahol a frekvencia nagy, és járna egy szabadsági fok, nincs. A legegyszerűbb összefüggést tételezte föl, egy összefüggést energia és frekvencia között. És ezt a formulát a hihetetlenül egyszerűsége miatt föl is írom. Azt hiszem mindenki látta már. Az energia a frekvenciával arányos. Az energia E a frekvencia nő, az energia H-szor nő, és H egy általános konstáns, úgy hívják, hogy Planck-nak a konstánsa, elfelejtettem, hogy mekkora, de emlékszem körülbelül, mert nagyon gyakran használom, és körülbelül 6,05-ször 10 a mínusz 27-en a normális CGS egységekben. Ezért a mérnökök mindig haragszanak rám, de a fizikusok szeretik. Hát én egy másik formulát is felírtam, mert a legtöbb számításban egyszerűbb nem a frekvenciát használni, hanem a frekvencia szorozva két pivel. Egy körmozgásban a frekvencia az időnek, a periódusnak a reciprókja. Hát a periódust igyekeznek helyettesíteni azzal az idővel, ami kell, hogy egy körívet leírjak, ami olyan hosszú, mint a rádiusz. Ennek a reciprókja az omega, és ezt aztán, hogy az egyenlet megmaradjon, nem h-val kell szorozni, hanem h osztva két pivel, és miután lusták vagyunk, azt úgy írjuk, hogy h, és áthúzzuk a h-t. Ha fizikát akarnak olvasni, akkor H kereszt omegát találnak manapság rendesen. És most ilyen módon mindent meg lehet érteni. Hogyha az energia, ami egy szabadsági foknak jár, hogyha ez az energia kisebb H-nűnél, akkor különben H-nűt azt úgy természetesen úgy hívják, hogy az energiának egy kvantuma. Energia csak kvantumokban kapható, mint ahogy pénzt, hogy hívják azt ma, fillérekben kapható. A forintnak még mindig fillérei vannak, nem? Hát ha én egy fillérnél kevesebbel vagyok adós, azt nem tudom kifizetni. Ha viszont egy milliomos vagyok, akkor nem számít az, hogy fillérnél kevesebbet kaphatok vagy adhatok. Az olyan, mintha a pénz egy kontinuum lenne. Hát ez így van az energiánál. Ha a hőmérséklet mély, akkor az energiaegység nagy, amit minden szabadsági fok kap. Ha ez nagyobb H-nűnél, akkor megkapom. Ha kisebb H-nűnél, nem kapod meg. Egy exponenciális összefüggés van, ami azt jelenti, hogyha az, ami egy szabadsági foknak jár, a kvantumnál, a kvantumnak a fele, akkor csak 1/E-t kapok belőle. E az 2,728 és így tovább. 7, ezt tudom. 2,7281828. Tovább nem tudom. Hogyha csak a tized része van, akkor egy kvantum valószínűsége E a mínusz tizediken, ami 1/1000. Ez a válasz a gipszre, és ezzel magyarázta meg Planck kvantitatíve azt, hogy egy forró test hogy sugároz a várható módon a mély frekvenciájú hosszú hullámban, de nem a rövid hullámban. Ezzel a baj el lett volna intézve, kivéve talán, hogy a Planck relációt meg is kellene magyarázni. Hát én most itt egy nagyon egyszerű és nem nagyon valószínűnek látszó dolgot fogok mondani. Itt egy nehézség, most egy további nehézséget fogok említeni, és két nehézség jobb, mint egy. Amikor ezt mondom, lényegében a dán fizikusnak, a Niels Bohrnak vagyok a követője. A második nehézség, tudnélik ez, hogyha egy atom magból és elektronból áll, ahol az egyik pozitív, a másik negatív töltésű, miért nem esik az elektron bele a magba? Hát mondjuk azért nem, mert mint egy bolygó kering körülötte. De ha kering körülötte, akkor sugároznia kellene, mint egy antennának. És akkor könnyű kiszámítani, hogy 1/10⁻¹ másodperc alatt, 1/10⁻¹ másodperc alatt mégis bele kellene esni a magba, és ezt nem teszi. És itt van most a legnagyobb nehézség. A kémikusok már 100 éve is régebben hajtogatják, hogy egy hidrogén atom egy jól megdefinált valami, és azok mind egyformák. De hogyha most a fizikusok azt találják, hogy egy hidrogén atom áll két részből, akkor ez a két rész egymáshoz mindenféleképpen viszonyulhat. Ezt a Bohr nagyon egyszerűen oldotta meg, és nekem alkalmam volt tőle megkérdezni, hogy miért. Nem egészen így kérdeztem, nem egészen így mondta, de a lényege ez volt. Egy két atom probléma az olyan egyszerű, hogy ott matematikai komplikáció nem fog segíteni. Nem érdemes ezt új matematikával megoldani, E=hν az olyan egyszerű, hogy azt megmagyarázni nem kell. Fordítva, azt kell használni, hogy minden mást magyarázzunk. A Bohr egyszerűen azt mondta, atomoknak stabil állapota van. Molekuláknak stabil állapota van. És nem csak egy, hanem sok. Egy stabil alapállapota van, aztán stabil gerjesztett állapotaik is vannak, amik között átmenetek lehetségesek. Hogyha akkor az energia, mindegyik ilyen állapotnak egy energiája van, E0, E1, E2, E3, ha E15-ről lejövök E11-re, akkor az energiakülönbséget E15 minusz E11 ki kell sugározni, és a frekvencia legyen akkor E15 minusz E11 osztva H-val. Az energiakülönbség osztva Planck konstánsával, az lesz a frekvencia. Első eredmény. Ha van egy spektrumom, egy molekulám, egy atomom, ami sok frekvenciát tud kibocsátani, akkor ha ezek a frekvenciák származnak energiakülönbségekből, akkor két frekvencia összege az átmenet ezek között ugyanaz lesz, mint két más frekvencia összege. E15-ből lemehettem E11-be direkt. Vagy lemehettem úgy, hogy E15-ből lementem E13-ba, és onnan E11-be. Vagy E14-re, és onnan E11-re. Ilyen módon a frekvenciák között a legegyszerűbb fajta összefüggéseket tudom kapni, és ezt spektroszkópiában már ismerték Bohr idejében. A Bohrnak egy másik egyszerű állítása. Ha milliomos vagyok, ha nagyon sok a kvantumom, akkor a fillér ekonómia átmegy a kontinús ekonómiába. Akkor a kvantum elméletből a normális fizika keletkezik. És hogyha a normális fizikának szabályai vannak, egy ilyen szabály szükséges, hogy megfeleljen egy kvantum szabálynak, tudnilik annak, ami ebbe a szabályba megy át, amikor sok a fillér. Ezt hívják korrespondenciának. Minden kvantum szabály szükséges, hogy megfeleljen, korrespondáljon egy normális fizikai szabállyal, és ezt az elvet használta aztán, hogy a kvantum szabályokat megtalálja. Ezzel aztán a fizikusok évekig játszottak. Sokáig senki se hitte el. Egy másik beszélgetésről akarok elreferálni, és sajnos nem sokára meg kell állnom, mert ezen szép dolgokat túl részletesen mondtam. Amikor Göttingenben érkeztem, az 1931-ben volt, találkoztam egy nagyon kedves fizikussal, akit úgy hívtak, hogy James Franck. Az elmondta, hogy évekkel azelőtt ők hogy műveltek egy gyönyörű kísérletet, ő és Hertz, amiben ők azt találták, hogyha egy bizonyos atomot, mégpedig azt hiszem, hogy higanyatom volt, ha gerjeszteni akartak, elektront lőttek rá, a higany azt nem vette föl. Az elektron elasztikusan pattant vissza, nem vesztett energiát. De hogyha az energia egy bizonyos energiát meghaladt, akkor ezt az energiát az elektron elvesztette. És hogyha ezt jól meghaladta, akkor az elektron nem vesztette el az összenergiáját, hanem ott hagyta azt, amit éppen a higany hajlandó volt elfogadni. Hát ez az az energia nivó, amiről a Bohr beszélt. És az ok, amiért én ezt itt elmesélem, az az, hogy nekem a Frank maga azt mondta, egyikünk se hitte el, amit a Bohr mondott. De ő egy olyan bájos ember volt. Olyan értelmesnek látszott. Hogy azt gondoltuk, hát próbáljuk meg mégis. És aztán úgy is volt. A legközelebbi, nagyon nagy felfedezés. Az aztán egy franciától jött, egy francia hercegtől, princesz herceg, de Broglie. Az benyújtott egy disszertációt a szerencsétlen, amiben azt mondta, hogy az elektronok nem is részecskék, hanem hullámok. Hát már ki hallott ilyesmit. Egy baj volt. Talán nem is az, hogy herceg volt, hanem az, hogy a papája miniszterelnök volt. És az még egy demokráciában is számít. Hát nem lehetett azt mondani neki, hogy ez hülyeség, mert matematikai hibát nem lehetett rábizonyítani, de nagy szerencsére az Einstein ott járt, és megmutatták a disszertációját az Einsteinnak. És az Einstein azt mondta, csak adjanak neki egy doktorátus, jó lesz. És jó is volt. Mert nem sokkal később a Nobel-díjat kapta meg ezért, és az egy kicsit zsenáns lett volna, ha megbuktatták volna azért, mert egy Nobel-díjas dolgozatot írt. De hát mi volt az eredmény? Az eredmény az volt, hogy elektromágneses hullámok, ahol tudtuk, hogy úgy viselkednek, mint a hullámok, és még azt is tudtuk, hogy ami ottan hullámzik, azok elektromágneses erők. Azok csak bizonyos energiát adtak oda, és úgy viselkedtek, mintha részecskék lettek volna. De elektronok, amiket abból kaptunk, hogy anyagot földaraboltunk, azok úgy viselkedtek bizonyos szempontból, mintha hullámok lettek volna. Aztán kiderült, hogy ezt nem csak az elektronok művelik, hanem a hidrogénmagok is, azon felül egész hidrogén atomok, azon felül molekulák, és ezen túl, mint ahogy mi azt ma mondjuk, minden más. Minden a világon úgy írható le, mint egy test, egy darab, valami anyag, vagy valami más, vagy pedig egy hullám. És ez egy ellentmondás. ezt az ellentmondást kell magyarázni. Ezt az ellentmondást Bohr eredetileg nem magyarázta. Mielőtt még csak sejtetem is, hogy ennek mi a magyarázata, habár a magyarázat egy furcsa magyarázat. Először azt kell mondanom, hogy az, amit a táblára írtam, annak egy nagyon fontos tulajdonsága van. Ha ugyanazt az objektumot, ugyanazt a tárgyat le akarom írni úgy, mint egy hullám, és úgy, mint egy részecske, akkor szükséges, hogy ez az arányosság meglegyen. Különben a két leírás homlok egyenesen ellentmond egymásnak. Erre a legszebb példa egy ős-régi diszkuszió két nagy fizikusa között. Az egyiket úgy hívták, hogy Newton, a másikat úgy hívták Holland, hogy Huygens. Newton azt mondta, fény részecskékből áll. Huygens azt mondta, fény hullámmozgás. Mind a kettő megmagyarázta nagyon jól, hogy amikor fény levegőből vízbe megy, miért törik, miért változtatja meg az irányát. És ez így ment. Vízfelszín, fénybe, fény a vízben. A törvény az, hogy ezen szög színusza és ezen szög színusza egy állandó arányban vannak, ha ezt a szöget itt változtatom. Ez a Snell törvény, és ezt kell megmagyarázni. A Newton magyarázata az egyszerűbb, egy kicsit. A részecske megérkezik egy bizonyos energiával, egy bizonyos momentummal. A víz magába vonza ezt a részecskét, azért törik meg. A részecske momentuma megmarad a törés alatt. A víz felszínének az irányában. Az energiája is megmarad. Ebből az következik, a momentum megnövekszik a vízre merőlegesen. De az összmomentum, az a belső és megtört hullámban ugyanabban az arányban áll, akár merőlegesen jövök be, akár egy szög alatt. Hogyha ezt a tényt összevetem azzal, hogy a momentum a felszínen nem változik, akkor nagyon könnyű látni, hogy a színuszok aránya megmarad. Hát a Huygens ezt hogy mondja? A Huygens azt mondja, a fény sebessége változik meg, amikor bejön a vízbe, frekvenciája, a nője nem változik, de a hullám hossza megváltozik. A hullámok száma egy centiméterben megváltozik. Kiderül, hogy ehhez az egyenlethez egy másikat kell hozzáírnom, momentum, az H-szor K. Ez a de Broglie egyenlet. Ő beszélt erről nagyon világosan először. Nem csak, hogy az energia arányos a frekvenciával, hanem a mozgásmennyiség, a momentum arányos azon hullámok számával, amivel találkozom, ha egy bizonyos irányban megyek. Hogy tudta ezt a de Broglie? És miért mutatták meg a disszertációját az Einsteinnak? Mert ez relativitás. Múltkor én arról beszéltem, hogy idő és tér össze vannak kötve. Hogy energia és momentum hasonlóképpen vannak összekötve. De hogyha idő és tér kapcsolatban van, akkor frekvencia, ami 1/idő, és hullámszám, ami 1/hullám hossz, azok is össze vannak kötve. I egyenlő H nüből következik P egyenlő HK. P az a momentum egy bizonyos irányban. K a hullámok száma, amikkel találkozom. A sajátos dolog derül ki, hogy a Newton magyarázata és a Huygens magyarázata ugyanaz. Az egyik angolul, a másik hollandusul. A szavak közötti összefüggés ugyanaz, de a szavak másképp hangzanak. Ahol Newton azt mondja, hogy energia, Huygens azt mondja, hogy frekvencia. Ahol Newton azt mondja, hogy a mozgás mennyisége, avagy momentum, Huygens azt mondja, hullám szám, ha egy bizonyos irányban megyek. És kérem, hogyha ezt nem hiszik, akkor én egy hasonló összefüggést fogok nem leírni, hanem elmesélni. Jöjjön valami, legyen az fényhullám, legyen az elektron. Ütközzön bele most, és reflektálom, egy falról, egyszerűség kedvéért csináljuk merőlegesen. De a fal maradjon egy helyen, és azután másodszor ugyanez, de a fal mozog. Hát tudják, hogy mi lesz, hogyha egy labdát egy falnak vágok, teniszlabdát, visszajön ugyanazzal a sebességgel. De mozogjon a fal, a teniszlabda gyorsabban jön vissza. én nem tudok teniszezni. Hogy hívják ezt? A teniszütő. Hát azzal megütöm a labdát, az gyorsabban jön vissza. Ezt a labdára, vagy akármire leírhatom úgy, hogy energiáról és momentumról beszélek, vagy úgy, hogy frekvenciáról és hullámszámról beszélek, az utóbbi esetben az effektust úgy hívják, hogy Doppler effektus. És a két leírás pontosan egymás, nem egymásból következik, ugyanaz, ha szavakat helyettesítek. Kérem, mi lesz holnap? Beférünk oda, ahova befértünk ma? Nem. Hát remélem, hogy visszajönnek, mert nekem most meg kell állnom. Nagy ideje, és én nem ígérem meg, hogy mindent megmagyarázok, de majdnem mindent. Mert ezt megmagyarázta a tanárom, Heisenberg, akihez elmentem tanulni, egy-két évvel miután megmagyarázta. És ez a magyarázat, az én nézetem szerint, nem csak a fizikában volt fontos, hanem a mi világnézetünkben nagyon fontos. Ez a magyarázat azt mondja lényegében, hogy vannak olyan dolgok, vannak olyan kérdések, amiket nem lehet egyféleképpen megmagyarázni. Hogy valamit az atomdimenziókban megfogjunk, ahhoz tudni kell, hogy mindent úgy nézhetünk, mint egy részecske, vagy, mint egy hullám. És a kettő szükséges, hogy összeilljen. De ez az ellentmondás tűrhetetlenné válna. Ebből az ellentmondásból abszurditások következnének, ha nem fogadjuk el ezt az ideát. És itt most a lényeges ideát meg akarom mondani. Nem lehet egy részecske vagy egy hullám mozgásáról annyit tudni, hogy abból a jövő következzen. Tudhatom, hogy egy részecske hol van. Tudhatom, hogy egy részecske milyen sebesen mozog, mi a momentuma. De a kettőt ugyanakkor nem tudhatom. Minél pontosabban tudom az egyiket, annál kevésbé pontosan a másikat. Már pedig azt megmondani, hogy egy részecske hol lesz, ahhoz szükséges, hogy tudjam azt, hogy hol van, és milyen gyorsan mozog. Tehát a jövő szükségképpen bizonytalan. Arra nézve, valószínűségi jóslásokat lehet csinálni, pontos jóslásokat nem. Ezt, és azt is, hogy mindebből hogy lehet az atomoknak és még szilárd testeknek is egy részletes teóriáját fölépíteni, azt kell holnapra halasztanom. Köszönöm szépen!
Elhangzott Teller Ede kvantummechanika. Első rész. Az 1991-ben az ELTE-n elhangzott előadás felvétele.